İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei székelyhodosra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Ehed, Iszló és Jobbágytelke tartozik hozzá. Székelyhodos már az 1236-os, 1237-es években szerepelt Bakos község név alatt. Az akkori Bakos község a mostani azonos nevű Szőlőhegy felső végénél és a felső Damázsa területén feküdt. A jelenlegi falu területén abban az időben csak a templom, a papilak és Rákóczi Ferenc görgényszent imrei vári uradalmának véggazdatiszti, díszes faragott kőből épített lakása volt. A falu területének többi részét egy tó foglalta el. A tó kiapadása után Bakos község betelepedett a mostani falu területére. Nevét egyes feljegyzések szerint a Hoda nevű vízimadárról, más írás szerint egykor Hódban gazdag határáról kapta. Az 1867-es kiegyezés után a falu neve Hodos elnevezést kapott. A székelyhodos nevet 1908-ban kapta a többi Hodos nevű falvak megkülönböztetése véget. Római katolikus temploma 1332-ben már állt, a 15. században gótikus stílusban átépítették. 1763 és 1768 között bővítették és átépítették. A tornya 1754-ben épült.
Hodos faluban 110 család, ami 249 személy.
Mivel összevont osztályaink vannak, pillanatnyilag 19 iskolás van, ez két tanítónővel működik.
Valamikor volt itt egy piac, 1838-ban csinálták.
Az előttem való vezetőség bevezette a község 85%-ába gázt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Kravási Otto vagyok, Székelyhodos község polgármestere. Ezt a tisztséget 2012-től töltöm be, azelőtt kétszer, vagyis 8 évet voltam a polgármester.
Mennyire nehéz egy polgármesternek a dolgai Székelyhodoson?
Azt, hogy nehéz, ezt nem lehet mondani. Ez a tisztség, ez olyan, hogy vagy csinálod, vagy félreállsz, ezt nem lehet, hogy csak úgy félváról veszed, vagy hobbiból csinálod ezt, sőt, keményen bele kell fektetni az egész idődet. Azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából szinte 24-et, hogy legyen előrelépés, legyen fejlődés a községben.
Hányan lakják Székelyhodost?
Az egész községet 1127 lakós a 2021-es népszámlálás alkalmával. Hodos faluban 110 család, ami 249 személy, Ehet 64 család, 133 személy, Iszló 149 család, 306 személy, és a legnagyobb település Jobbájtelke 308 család, 520 személye.
Itt a székelyhodosiak mivel foglalkoznak?
Van egy pár fiatalabb gazda, aki mezőgazdasággal foglalkozik, állattenyésztéssel. Van, aki két kábelgyárba is eljár, a Hirschmannhoz és a Top Elektrohoz. Azokat innen a gyár által küldött busz viszi és hozza, és egy pár fiatal eljár dolgozni Marosvásárhelyre vagy Nyáradszeredába saját autóval.
A külföldi munkavállalás az mennyire jellemző a településre?
Egy pár család, aki kijár, és az évnek 90%-ában kint is van. Az utóbbi időben megállt ez az elvándorlás, a 90-es évek után, főleg Jobbájtelkéről sok fiatal, nagyobb részt Magyarországra ment ki, ott telepedett le, ott egész utcák vannak, az innen elszármazott jobbájtelki fiatal párok, ott alakítottak ki már családot, ott vannak gyerekek. Egy pár család közülük már visszatelepedett Jobbájtelkére, remélem, hogy az elkövetkező években is lesz olyan család, aki visszatelepszik a községünkbe.
A székelyhodosiak is itthon képzelik el a jövőt? Aki kint dolgozik, az is a pénzt összegyűjtését fekteti be?
Nagyobb részt igen, hála Istennek.
Van-e jövő itt a településen? Mit mondanak az itt lakók? Sok panaszsal keresik-e fel a polgármestert?
Mint mindenhol, mindenkinek van, nem azt lehet mondani panasza, hanem észrevétele, de ez jó is, mert hogyha mindenki csak hallgat, akkor szerintem senki nem késztet arra, hogy tovább törekedje, hogy minél többet dolgozzon a településért. Szerintem csend van a környék legcsendesebb települései, mind a 4 falu. Az emberek tisztelettudóak, egymásnak segítenek, nem veszekednek. Én azt mondom, hogy egyik legjobb községe Maros megyének.
Szerencséjük van, hogy a főúttól egy kicsit távol is esnek. Könnyű így a dombok között csendbe maradni.
Van jó fele, igen, ennek a csendesség, de a másik fele, hogy nem annyira ipari zóna, és ezért a munkahelyek nem annyira vannak itt a községben. Egy cég vagy kettő, ami be van ide jegyezve, ahol egy pár munkaerő van csak, de most már az infrastruktúra épül, hátránya, hogy Jobbájtelkére, Hodosra is Ehetben nincsen közszállítás megoldva. Próbáltunk éveken keresztül közszállítási cégekkel felvenni a kapcsolatot, több alkalommal is beszéltünk, mindig arra hivatkoznak, hogy szinte minden családnak, aki munkaképes, van autója és megoldja magánilag, és nem akar közszállítást igénybe venni, és ezért nekik nem rentabilis, vagyis nem hozza ki.
Sosem volt közszállítás Székelyhodos fele?
De egy ilyen 10 éve nincsen, amióta megszűnt, utólagosan is az iskolába járó gyerekeket szállította a nagyobb részt Iszlóba, Ehetbe is, Hodosról Jobbájtelkére ugyanez a busz. Csak akkor gond volt azzal, hogy az állam visszaadta ezt az ingázó gyerekeknek a pénzét, de volt úgy, hogy egy-egy fél évet vagy 10-11 hónapot is késett, és akkor kerestünk szponzorokat, vagyis volt olyan, hogy a közbirtokosságok megelőlegezték, amit mai napig nem kapták vissza a közbirtokosságok a pénzt, mert az állam egyszerűen abban az időben nem erősen fizette vissza az ingázó gyerekeknek a bérletét. És akkor egyszerűen nem volt rentabilis a vállalkozónak, és megszüntette.
Itt a birtokviszonyok rendezve vannak?
Hát mindenhol itt is vannak tisztázatlan birtokok. Ez a földtörvény 90-ben, mikor megjelent, akkor mindenki kapaszkodott, hogy mindent vissza kell igényelni, mindent vissza kell kérni. A tulajdonosok meg is tették, volt olyan, hogy kárpótlásra van felírva, mert egyszerűen lehetetlen volt például olyan, ahol az önkormányzat épülete is van, ahelyett is sajnos még a mai napig sem kárpótlás, sem más területet a volt tulajdonos nem kapott. Az egyházi javak is vissza voltak kérve. Jobbájtelkén van egy, úgy ismeri mindenki, a régi iskola épülete, az 90-ben az akkori egyház vezetősége visszakérte, mai napig nincs rendezve. Azt lehet mondani, a falunak az egyik legcsúfabb épülete a főút mellett van. Mi egyszer próbáltunk pénztámogatást kérni a minisztériumtól, meg is kaptuk, és mikor megtudták, hogy visszaigénylés alatt van, azonnal a tanfelügyelőségről kijöttek, és felszólítottak, hogy ha ezt a pénzt oda elköltsük, akkor még börtönbüntetéssel is fenyegettek. Így azt a pénzt akkor visszautaltuk a minisztériumnak, és hogy valóban valami legyen belőle, hogy ne maradjunk anélkül, akkor tettünk le egy kérést, hogy az új iskolának a belső illemhelyét szeretnénk belőle létrehozni, megcsinálni, és akkor azt a pénzt nem veszítettük el, hanem egy újabb kormányhatározattal visszakaptuk, és az új iskolába belefektettük, de sajnos a régi iskolának a tetőzete romos állapotban van, ugye még nem az egyházi, az egyház nem költhet rá, a miénk nem, mert visszaigénylés alatt van, mi se költhetünk, és egyre veszélyesebb az iskolának a tetőzete is, és minden is.
Itt ezek a birtokrendezések, vagy birtokviszonyok egyáltalán valamikor megoldódnak, mert időnként jönnek ki törvények, de azok sem igazán oldják meg a problémát teljes egészében.
90 után jött egy törvény, kettő, három, mindenki mindent visszakért, vannak olyan földterületek, amit visszakért a közbirtokosság is, de ugyanazt a földterületet visszakért magánember is, ugyanez a helyzet a legelőkkel is. Valamikor csak a végére kellene érni, az állam ugye finanszírozza a kültelkeknek a telekeléseit, mi is részt vettünk már, több mint 200 hektár területben van telekelve, itt megint akkor lesz gond, mikor a jelenlegi tulajdonosoknak az unokái megkérnek egy topós céget, hogy jöjjön és mutassa meg a nagyszülők után örökölt földterületet, és akkor fog mindenki majd felébredni, hogy egy olyan területe, ahol van, mit tudom én, egy parcellába 30 gazda, a 21. gazda biztos a szomszéd területébe fogja beleütni a cöveket, mert annak idején buktatóval volt visszamérve a föld. Itt székelyhodósról beszélek, én is részt vettem a földmérésbe. Egy több mint egy fél évet mértük vissza buktatóval, mindenki dolgozott tiszta ingyen, és jelen pillanatban az emberek meg vannak elégedve, és örvendenek is, hogy ingyen, azt lehet mondani, hogy betelekelik annak a nevére, aki visszaigényelte, vagy aki volt a földterület. Most hála Istennek harmadik éve már megengedi a törvény, hogy birtokba helyezze annak a nevére is, aki visszaigényelte, vagy aki jelen pillanatban tulajdonos, és három év után, hogyha a családból valaki nem támadja meg, akkor ő lesz a birtokos, hála Istennek ez is egy előrelépés, na de nem tudom, hogy mikor lesz minden tisztázva, mert annyi törvényt hoznak ki, és mindenki úgy szeretne, hogy sajátja legyen valóban az övé. Az első betelekelések azok a volt tulajdonosoknak a nevére van, akik már meg vannak halva, sőt már azoknak a gyereke is többen el vannak halálozva. Majd az utókor, hogy fogja ezt megoldani, nem tudom, de nem könnyű sosem.
Az erdők sorsa az megoldódott?
Itt összesen a négy faluba 710 hektár erdőterület került vissza a tulajdonosoknak, csak itt is vannak olyan gondok, hogy például Jobbájtelken, amit konkrétan tudok, hogy annak idején nem tudom műholdról, vagy honnan vették le az erdőterületeket, és egy bebozótosodott szőlő részt is azokból próbált kimérni az embereknek. Volt ehetbe egy másik rossz esetünk, ahol visszaadták, és mi visszamértük az embereknek az egy hektáron felüli területet, és rá egy évre, másfél évre arra ébredtünk, hogy a gernyeszegi polgármesteri hivatal termeli ki belőle a fát, hisz nekik is odaadták. És ezt próbáltuk intézni többszöri alkalommal is, még jelen pillanatban se vagyunk a végén. Az erdészeti hivatal, mikor mi beszélünk vele, akkor mi javunkra dönt, utána a gernyeszegi hivatal javára, és ez nekem is, és nekünk is nagyon kellemetlen önkormányzati dolgozóknak, hogy a készen kimért területet egyszerűen más beleállt, és úgy lehet mondani, elvette.
Itt közbirtokosság működik?
Három faluban van, Hodoson, Jobbájtelkén és Ehetbe közbirtokosság. Minden közbirtokosságnak van nagyobb részt legelőterületje és erdőterületje. Ez nagyon jól működik, van, ahol bérben van adva, van, ahol a közbirtokossági tagok fedik le állatokkal. Szerintem ez jól működik.
amióta itt dolgozik a hivatalba, azóta milyen megvalósítások jöttek létre?
Ez nem csak az én érdemem, az előző munkatársaim érdemei is, hisz a nehéz időkben, mikor nem volt pályázati lehetőség, az előttem való vezetőség bevezette a község 85%-ába gázt, akkor az emberek hozzájárulásával és utólagosan állami segítséggel. Szintén az előttem valóak bevezették a vezetékes vizet is. Már mikor ide kerültem, mint alpolgármester, akkor indult el a vízvezetés bővítése is, és a gázbekötések is a házakhoz. Mikor én lettem a polgármester, picit könnyebb dolgom volt, hisz megjelentek az uniós források, kialakítottuk 13 önkormányzattal a LEADER Egyesületet, ahol megegyeztünk, hogy hol az egyik, hol a másik pályáz, vagy egyformán elosztottuk. Így sikerült gépparkot létesíteni, buldeszkavátort, hóekét, útszéli kaszát, traktort vásárolni LEADER-es pályázattal többször is. Volt kolléga, aki kevesebbet pályázott azért, hogy mi bele tudjunk férni egy ilyen nagyobb eszköz megvásárlására. Két alkalommal volt aszfaltozási tervünk megnyerve, Szalini, majd az előpénédélés programból. Sikerült eleinte 3,5 km aszfaltot, majd utólagosan 3,3 km aszfaltot és betonsáncot. Leaszfaltozni sikerült uniós támogatással két kultúrotthont, Iszlót és Jobbájtelkét felújítani. Van negatívum is, hisz az ehedi kultúrnak pénénérés támogatása szerződést írtam alá, és mikor közbeszerzésre került volna a dolog, annyit emelkedett egy év alatt az ár, hogy az állam által biztosított finanszírozásnak a duplájába került volna nekünk az önrész, plusz ugyancsak az ehedi kultúrnál jött egy olyan gond, hogy mind a mellett, hogy három fázis villanyáron bent van a kultúrotthonban, be kellett volna vállalni egy autós töltő központocskát is, amihez több mint 78 kW villanyáram szükségleteltett volna, és az elektrika vállalat, mikor az engedélyt megadta a kultúrotthon felújítására, közölte velünk, hogy nem felel meg az a villanyhálózat, és a transformátor állomástól új villanyhálózatot kell húzni egész a kultúrig, amit előlegként ki kell fizetni több mint 500 ezer lejt az elektrika vállalatnak, és aztán majd éveken keresztül esetleg a számlából le fogják vonni nekünk. Ehhez nem volt sajnos pénzünk, és visszamondtam a pénénérés támogatást, és akkor önrészből az önrésznek felé ér meg tudtuk csinálni, amit a tavaly évbe fejeztünk be. Azon kívül volt a teljes közvilágítást, csak uniós finanszírozással felújítottuk. Eddig csak minden második póznán voltak világítótestek, most már harmadik éve minden egyes póznán a világítótest. Ugyanakkor mind a mellett, hogy ledes égők vannak, mivel hogy dupla lett a világítótest, az áramszolgáltatónak is szinte dupla költséget kell fizessünk. Remélem, hogy ezt tovább tudjuk majd így fizetni. Elképzelés van, dolgoznak jelen pillanatban azon, hogy egy fotovoltikus parkot építsünk ki, amiből tudnánk fedezni a középületeknek az áramszolgáltatását, valamint a közvilágítást.
A 2025-ös megszorítások nagyon érintették önöket?
Szerintem mindenkit érintett, mint azelőtt is, mikor volt a Covid. Egy nagy féket ad úgy az emberiségnek, mint a község, nem csak lakosságának, hanem az önkormányzatoknak is. Kellett volna ugye bizonyos költségvetés kiigazítást kapnunk, amit nem adtak. Éveken keresztül 70 évesektől felfel az időseknek karácsonyi csomagot szoktunk adni, ezt se tudtuk megoldani, mert a törvény nem engedte meg. Bizonyos önrészeket ki kellett fizessünk, úgy az aszfaltozásnál, mind a kultúrotthonnál említettem, itt is ezt az önrészt nem kaptuk meg, és éveken keresztül próbálunk megtakarítani pénzeket, sporolni, hogy ne blokáljanak le, vagy egyszerűen egy nap arra ébredjünk fel, hogy nem tudjuk az iskolánál a gáz kifizetni, vagy a villanyt kifizetni középületeknél, mert ugye főleg téli időben ez óriási gondot jelentene.
Álltak meg beruházások is emiatt?
Nem mondhatom, hogy álltak meg pont emiatt beruházások. Egy beruházásunk van jelen pillanatban, AFEMÉS projektünk, ez a Hodosi iskolának a felújítása. kívülről úgy látszik, hogy megállt a munkálat, valóban megállt, hisz a vállalkozó 82,5%-ért vállalta el a munkálatot, akkor próbáltam rábírni, hogy az utolsó dokumentumok feltöltése előtt jól gondolja át, mert ennyi pénzért nem lehet ezt az iskolát kivitelezni. Ő nekifogott, hozzá nem értő munkásokat hozott, aki az új részt felépítette, és 3 alkalommal kellett újra csinálja, mert egyszerűen nem felelt meg a követelményeknek. Megöntött a betonfödélt, és az elvégzett munkálatot mi becsületesen kifizettük. Ami munkát megcsinált, az elfogadható, de júliusban megállt pénzhiányra hivatkozva, vagyis a cégnek nem volt annyi letett pénze, hogy tudja a munkálatot folytatni. Több alkalommal is felszólítottam, adtam neki több időt, hogy gondolja át, és kezdje újra a munkát. 3-szori felszólításra se tudta folytatni a munkát. Ő papíron sose jelezte felénk, hogy pénzhiánnyal küszködik, de szerintem a háttérben ez volt. Egyszerűen nem volt rá pénze, hogy több befektetést eszközöljön, és felbontottam a szerződést. A héten lejárt az új közbeszerzés. Nagyon remélem, hogy ez a vállalkozó, aki elvállalta, karácsonyig be tudja fejezni, úgyhogy nem egészen mondhatom, hogy a pénz miány, mert nekünk arra az összegre félre volt téve a pénzünk, hogyha befejezi az iskolát, tudjuk időbe fizetni, és fizettük is.
Most a gyerekek hol tanulnak?
A gyerekeket iskolabusszal felszállítjuk jobbájtelkére, úgy az óvoda, mint az 1-4 osztály jobbájtelként tanul.
Testvértelepülése van-e a községnek, vagy a falunak, Székelyhodosnak?
Igen, van 3 testvértelepülése, vagyis nem hivatalosan 4 is. Van Franciaországban 1992-től testvértelepülésünk, Önerk. Ez Toulouse mellett egy település. Tavaly volt egy meghívásunk, ahova egy kisebb csoport el tudtunk utazni. Van Magyarországon jobbájtelkének Gédellak települése, ez Paks mellett van. Hodosnak és Ehednek van Tokaj mellett Szegi és Szegilunk. Szoktuk velek tartani a kapcsolatot, mi is szoktunk oda menni, ők is szoktak ide jönni, vagy tánctábor alkalmával, vagy valamilyen közös esemény, ha náluk van, ha nálunk van, akkor meghívás van, és el szoktunk látogatni, ők is el szoktak jönni.
Ez általában ilyen kulturális téren működik? Vagy azért, ha nagy segítségre van szükség, akkor tudnak segíteni egymásnak?
Hát ez kulturális területen is, és lehet mondani ilyen továbbképző fejlesztés területén is. Mikor vannak ilyen uniós kiírások, akkor szoktunk pályázni ilyen testvértelepülési találkozókra. Volt, hogy több település is egyszerre, 3-4 külföldi település is idejött. Kapcsolatot ápolunk Nagyvárad mellett Jákóhodossal is, és van Őri Hodos is Szlovéniába, meg Nemeshodos Szlovákiába, oda is szoktunk menni, szlovákiai Nemeshodoson van egy énekcsoport is, aki többször eljött, és itt a környező településeken is fellépett és énekelt.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kímenes Hajnal, a Petres Kálmán iskola igazgatónője és a Székelyhodosi Elemiskola tanítónője vagyok.
Most éppen javítják a székelyhodosi iskolát, és jobbágy telkén van az osztályuk. Ez mennyire megterhelő, mennyire másabb, mint hogyha otthon székelyhodoson lenne az oktatás?
Abból a szempontból, hogy nekünk nagyon-nagyon sok programunk van közösen a falu lakóival, meg a gyerekekkel, idősekkel, vagy a szülőkkel együtt van, ilyen szempontból sokkal nehezebb. De hogy a gyerekeim szokták mondani itt az osztályban, hogy átanci, mikor bejöttünk az osztályba, pont olyan, mintha székelyhodoson lennénk. A különbség az, hogy így megtapasztalják, hogy milyen egy nagyobb iskolában tanulni, mert én azt szoktam mondani, hogy azért ők egy kis oázisban élnek, egy ezres létszámú, vagy egy 600 létszámú iskolához képest.
Hány gyerek tanul az idei tanévben az előkészítő negyedik osztályban?
Mivel összevont osztályaink vannak, ezért nálunk összesen pillanatnyilag 19 iskolás van, ez két tanítónővel működik, azért, mert hogy én vagyok az iskola igazgatónője, akkor így kaptunk egy kis engedményt, hogy ne az öt osztályt kelljen vigyenni, csak hármat.
De így sem könnyű, gondolom, vagy ez tapasztalat kérdése, hogy ha én már hosszú évekig összevont osztályt tanítok, akkor kialakul egy módszerem, vagy ezt nem lehet megszokni?
Nagyon nehéz, meg kell tanulni az időgazdálkodást, és meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudom úgy összehozni a programokat, hogy nagyon sok mindent lehessen közösen véghez vinni, ugyanis, hogyha én az 50 percet elosztom, hát három osztályra, akkor nagyon-nagyon kevés jutna a gyerekekre. Hát én emlékszem, az első évben majdnem minden nap sírva mentem haza, mert úgy éreztem, hogy ma sem csináltam semmit, mert hogy nagyon nehéz volt. De az évek rutinja azért meghozza azt, hogy könnyebb, viszont az a mi kihívás, mivel három osztály van együtt, és hallja ugyanazt, meg hát kézimunka minden együtt van, ezért állandóan valami újat kell kitalálni, mert én el sem tudnám képzelni, mindig ugyanazt csináljam.
Pedig, ha egy osztály tanítana, milyen jó lenne, ha jövőben is előveszem a tantervet, és ugyanazt levezényelem.
Hát igaziból akkor 5 évenként ugyanazt meg tudom csinálni, de gondolom ezt senki nem szokta így megcsinálni. Én azt szoktam mondani, hogy hát egy év alatt azért 3 évet tanítasz le. De én látom az előnyét az összevont osztálynak, főleg abban, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatot lehet kialakítani. A kisebbeknek sokkal könnyebb dolguk van, meg hát úgy érzem, hogy ilyen problémánk nekünk, hogy iskolába való bejövetel, és hogy ez stressz faktor legyen, ilyen nem létezik. Ugyanis székelyhodoson, meg gondolom bármilyen összevont kisiskolánál, az úgy történik, hogy a programok azok közösek. Tehát az óvis igaziból besétál az iskolai osztályba utána, csak annyi, hogy táskát vesz majd a hátára.
Meg van oldva a gyerekek szállítása székelyhodos és jobbágy telkek között. Vannak olyan napok, amikor még sincsen iskolabusz, és akkor a szülőkkel esetleg megoldják, vagy ez most működik évek óta, tehát nincsen ilyen problémájuk sem?
Hát most, mivel megjött az igazi tél végre, ezért az első napokban voltak gondjaink, de hát én úgy gondolom, hogy a székelyhodosi szülők annyira rugalmasak bármire, hogy igaziból betettünk az autóba 6-7 gyereket, és mire az iskolabusz megjött, mi feljöttünk, hogy a hidegbe ne álingáljunk ott, mert hogy gond van. Hiába, hogy a polgármester úr hajnalban már melegíti az iskolabuszt. De hát azért az a -16 fok, és valljuk be, hogy elszoktunk tőle. De úgy gondolom, hogy nem okoz ez nehézséget, tehát tudjuk, hogy lehetnek gondok, hogy várni kell, elmondjuk a gyerekeknek időbe, hogy reggel felöltözni, tehát általában a közösségi felületünkön azért ezeket jelezzük. Vagy ha az iskolabusz késik délután, akkor kiírjuk, hogy a szülők ne aggódjanak a gyerekek miatt. De én úgy érzem, hogy egészen jól működik ez.
Időnként szoktunk találkozni, hát nem nagyon sűrűn, ahogy én szeretném. Eltelnek évek, és újból a sors összesodor bennünket. Én mindig azt látom, hogy olyan jó osztálya van az igazgatónőnek. Lehet ezekkel a gyerekekkel dolgozni. Ez tanítófüggő is? Vagy eleve itt a községben ilyenek a gyerekek, hogy érdeklődőek, és szeretnek iskolába járni, szeretnek tanulni?
Nekem a tanítói hitvallásom az, hogy olyan iskolát szeretnék, ahova minden gyerek örömmel jár. Közben úgy szoktam gondolkodni azon, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mennyire szerettem iskolába járni, de próbálom megteremteni azt a fajta iskolát, ahova nagyon jó jönni, és nem jó kimaradni semmiből, mert mindig történik valami velünk.
minden szükséges megvan az oktatáshoz.
Mivel kicsi iskoláról beszélünk, és a költségvetés nagyon pici, ezért amit tudunk biztosítani, és próbáljuk azt tényleg úgy megoldani, hogy legalább a másoltatás, a papírt, azt tudjuk biztosítani a kollégáknak, viszont a többit azt tényleg a saját pénzünkből vesszük meg a mai napig is. Tehát én azt tudom mondani, hogy az iskolában, kivéve azt, amit a pályázati pénzből a polgármesteri hivatalnak sikerült megvalósítania, mondjuk most a mi osztályunkban az nem látszik, mert szeretnénk az új butorzatot majd az új iskolába behelyezni, úgyhogy nekünk még a régi butoraink vannak. Én azt tudom mondani, jóformán ebben az osztályban, ami van, az mind a saját szerzeményem. Mert ezelőtt 11 évvel, amikor jöttem, akkor még ilyen világ volt. Aztán majd az új iskolánkban, amikor visszaérünk végre, akkor majd ott az új butorzatunk lesz.
Amúgy iskola szinten is ugyanez a helyzet?
Az Iszló iskoláinkban is, és itt az iskolában is, mindenhol ki vannak cserélve a butorzatok. Csak mi ehhez ragaszkodunk, hogy addig nem bontanánk meg, hogy mikor költözünk, akkor ne menjenek tönkre, mert a minőségéről azért nem vagyok meggyőződve, hogy annyit fog tartani, mint amit ezelőtt 40 évvel készítettek.
Ezekkel a gyerekekkel eljutnak szavalóversenyekre, mesemondókra is, versenyekre is? Vagy mivel most éppen ingáznak, akkor örülnek, hogyha a kötelező tanórákon részt vehetnek, és pluszban nem terhelik ezeket a gyerekeket?
Nem. Tehát most úgy érzem, hogy tényleg olyan csapat van a kezembe, akikkel nagyon sok mindent meg lehet valósítani. Ezért, bár én nem igazán hiszek a versenyekbe, de mivel van rá képességük is nagyon sok mindenre, ezért elindul velük. Tehát voltunk a tavaly mesemondón, voltunk a kreativitáson, ugye hát azért egészen jó énekhangok vannak, úgyhogy kimertünk magunkat próbálni a Kultúrpalota színpadán, és harmadik helyezéssel tértünk onnan vissza. Voltunk főzőversenyen, tornaversenyen, úgyhogy igyekszünk nagyon sok mindennel részt venni. Igaziból a napsugárba is most már akkorát nőttek, hogy be tudjuk küldeni az eredményeinket, ahol már is nyertünk egy oklevelet és egy könyvecskét. Úgyhogy igyekszünk. Ja, és az idén kipróbáljuk a matematika versenyt, mégpedig a Brenyót, ami számomra egy nagyon kedves matematika verseny, és azt látom, hogy azok a diákjaim, akik részt vesznek benne, az egyik kislány fogalmazta meg, hogy olyan jó, mert ez egy másféle gondolkodás, és próbálkozunk. Hát most nem biztos, hogy olyan eredményeink lesznek, de én azt mondtam, hogy már az nyeremény, hogyha részt veszünk rajta.
Iskolán kívüli tevékenységben is részt vesznek ezek a gyerekek? Úsznak, táncolnak, mindent csinálnak?
Hát úszni nem úsznak még, de ha majd megnyílik nyárán Szeredában az úszod, akkor biztos, hogy azt is. Itt már az iskolában is néptáncolnak, viszont járnak délután néptáncra, ritmikus tornára, és az egyik, ami nagyon-nagyon fontos az, hogy járnak kórusra, felszobáltára nővérekhez, és én tényleg annyira örülök, hogy a szülők ennyire próbálnak megtenni dolgokat a gyerekeikért.
Könnyű dolgozni a szülőkkel?
Igen. Én ezt nagyon határozottan mondom. Azt hiszem, most már egy olyan generáció van, de eddig is azt tudom mondani, hogy én, amióta Székelyhodoson tanítok, nem tudom azt mondani, hogy ne lett volna egy szülői közösségem. Annyi mindent megcsinálunk együtt, hogy hihetetlen. Hogyha én egy iskolai évet számolok, az azt jelenti, hogy minimum 23-24 programot jelent. Amiben benne van az idősek világnapja, van egy közös ilyen tök jó napunk, akkor van ugye nálunk a szülőkezdeményezésre negyedik éve, hogy adventi koszorút készítenek ők maguk, és akkor azt minden szombaton gyújtjuk meg. Egy érdekességünk az, hogy minden adventi időszakot most már 4 éve az ablakvadászatnak nevezzük mi, ami ugye a világító ablakok, amiben 24 napon keresztül együtt sétálnak és izgalmas dolgokat fedeznek fel, és akkor ugyanígy jönnek majd a tavaszi népszokások. És amikor én ide kikerültem, akkor azt fogadtam meg, hogyha én már nem tanítok Marosvásárhelyen, akkor igyekszem, hogy Marosvásárhelyt hozzam ki, úgyhogy évek óta jár hozzánk a Tiberius Quartett karácsonyi koncerttel és egy tavaszi koncerttel. Ugye az adventi időszakban az időseket is szeretjük erre meghívni, meg a falu lakóit, amit most nem tudom megcsinálni. Most az idéntől már van két lelkes zenész szintén a Félharmóniától, akikkel most az adventi időszakban a Diótörőt néztük végig diafilmen, és ők közben zenével kísérték, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a klasszikus zenei nevelés már kiskorban elkezdődjön. Ugyanakkor a magyarországi barátainkat is próbáljuk csábítani, és van az Urgó együttes, aki majdnem minden évben eljön hozzánk. Ők moldvai zenét játszanak, és Bercelő mindig mesét mond a gyerekeknek. Próbálunk minél több külsőst meghívni. Na hát ez az, amire ugye nincsen anyagi keretünk, de igyekszünk olyan önkénteseket keresni, akik vállalják azt, hogy eljönnek ide.
A tanítónének, az igazgatónőnek a 24 óra hány óra? Hát hogy fér vele minden ebbe a 24 órába?
Nem tudom, tehát az éjszaka szokott nagyon rövid lenni, és most már igyekszem azt megcsinálni, hogy nem hajnali 5 órakor küldözgetem az üzeneteimet, azért, hogy az emberek tudjanak pihenni, vagy szoktam mondani, hogy kapcsolják ki a telefonjukat, mert én meg tényleg hajnalban dolgozom és működöm. Azt hiszem, hogy egy picit nagyobb fordulatszámon pörgök, mint az emberek nagy többsége, és ezért tud ennyi minden beleférni.
Hol folytatják a székelyhordosi diákok, hogyha elvégzik a negyedik osztályt?
Itt maradnak és feljönnek Jobbágytelkire, úgyhogy most már ők az első generációk, akik már ahhoz lesznek szokva, vagy iskolabusszal is járnak. Ide jön a község összes gyereke, és ezért van egyelőre az, hogy az 5-8 osztályunk az nem összevont, hanem külön-külön osztályokként működnek, hál' Istennek.
A közeljövőben lesz gyerek? Van valamilyen kimutatásuk, hogy mondjuk az elkövetkező 5-10 évben csökken, vagy legalább stagnál a gyerek? Létszám.
Igen, nagyon követjük, ugye, mert a kicsiskolák dolga ez, hogy állandóan ilyen nehéz helyzetben vagyunk. Most nagyon szaporodóva van, az ugye az a roma közösség, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy nem lesznek gyerekek. Viszont a roma közösség sajátos helyzete, hogy őket 5-8 osztályban nagyon nehezen tudjuk behozni, és annyira érdekes, hogy addig, amíg az iszlói roma gyerek az feljön 5-8 osztályba, addig a hodosi gyerekekkel sajnos sokkal nehezebb dolgunk van, és őket nehezebben tudjuk meggyőzni. Ez a fajta hagyomány, amiben ők élnek. Jó, hogy őrizzük a hagyományunkat, csak vannak dolgok, amiben nem tudom, ki lenne az illetékes, hogy változtatni is tudna.
Sándor vagyok.
Milyen az élet itt Székelyhodoson? Mivel telnek a mindennapok?
Nagyon csendes az életünk. Nyugdíjasok vagyunk, és nagyon csendesek vagyunk, úgyhogy nem zavar senki se, semmit se, végezzük a dolgunkat.
Amúgy is egy jó csendes környéken laknak, itt a dombok ölelésében, olyan, mintha mindig nyaralnának, igen, meg telelnének
én
most.
Például nem úgy vagyok, mert egy bizonyos idő óta ebbe az utcába volt egy vagy két autó. Naponta elment egy-kettő maximum. most szinte 15 percenként megy el, egy kicsit idegesít sokszor, hogy mi a fenét keres az autó itt, mikor az utcában van három család, aki mondjuk van autója, és akkor mégis 15 percenként, kik jönnek, miért jönnek, mit keresnek itt.
Ez hát olyan sokat nem tud menni, hát itt van mindjárt a falu vége.
Hát itt van persze, igen, és aztán hát kerülik itt az útat, vagy mit csinálnak, nem tudom.
Most tél van, gondolom, hogy még nyugodtabb az élet, és van egy jó nagy birtok, ezt ki gondozza, mert télen is látszik, hogy azért nincsen Istennek a gondjára bízva.
Mi van itt ez a kicsi, ezt mit csináljuk még, mert más nincs, ki csinálja. A legnagyobbik baj az, hogy a gyermekek vásárhelyt vannak, és hazajönnek, amikor jönnek, és itt én kell csináljak abszolút mindent most ebbe a korba. Sokszor mérgelődöm érte, mert hát muszáj csinálni valamit. Na, nem is árt a mozgás végeredménybe, mert ha most így üldögelek, úgy meg fájul a derekam, az izmaim, akkor kimegyek, és végzem a dolgomat.
De hogy elnézem maga, nem is tudna munkanélkül élni. Ha valamit nem matatna a ház körül, rosszabbul lenne.
Na biztosan ilyen, másképp nem is lehet. Muszáj mozogni, itt mese nincs. Ha még lehet, aztán mikor nem mozgunk, akkor nem mozgunk többet.
Mezőgazdasági gépeket is látok itt az udvaron, az azt jelenti, hogy van a határba is terület, amit meg kell dolgozni?
Ez azért, mert a fiam neki fogott tökmagot termelni, ezt a hajnékili tökmagot, bevásárolt ezt a magszedőt, tisztító gépet, más gép nincsen. Másfél hektáron termelt, azelőtt valesztem be pedig kettőn termelt, és akkor elég jó lett az itt, a tavaly gyengén lett.
Bizonyos fajtát tud termeszteni, vagy bármelyik fajta bírja ezt a klímát?
Ez bírja, nincs probléma, de a tavaly valahogy nem sikerült, mert mikor éppen kellett volna, hideg lett, és akkor aztán nem úgy lett, ahogy kell. Későn tudta elvetni, és minden.
Mi készül a tökmagból?
Olajat csinál egyrészt, aztán vásárolják az emberek, mert állítólag a prostatának jó.
Hát nem csak annak, hanem sok mindenre jó.
Jó, persze, persze. Úgyhogy megveszik szárazon is, és olajnak is.
Bővítésben gondolkodik a fia?
Főd van elég, csak nem lehet dolgozni azt az egészet.
És akkor ott marad parlagon, vagy bérlik?
Ki van adva egy része, kukoricát, mit tudom, termelnek benned. Ő nem tudja dolgozni, csak egy hektárt, kettőt maximum.
Amúgy mekkora terület lenne, amit meg kéne dolgozni?
Ez elég sok, mert van 10 hektár nekünk, és még nekem vadatban van 3 hektár. 80 ári, úgyhogy 13 hektár, 80 ári van összesen.
Ez mind szántó, vagy ebben van legelő is?
Szántos van, szöllő is, hát nekünk csak szántó, mert szöllős vadatban van, de itt, ami van, az csak egy olyan 2,5 ári.
A vadkár az jellemző székelyhodósra?
Csinálják a kár, csak annyi, hogy most már bekerítik evel az elektromos pásztorral, és aztán kevesebbe kicsit, de hogyha megbolondulnak, akkor elszakítják azt is.
Jelentik a vadkárt?
Nem hallottam, hogy valaki jelentette volna.
Itt még a segítségnyújtás működik-e a gazdálkodók között? Vagy most már mindenkinek megvan a felszerelése, és akkor végzi a munkát, amikor ráér?
Sajnos ez a világ nagyjából lejárt, nem úgy van, mint annak idején volt. Itt nincs segítség semmi, tulajdonképpen.
Meg ahogy elnézem, bizonyára a házak zöme is kalákába épülhetett, mert nagyon egyforma stílus.
Úgy épült majdnem, de most már nem. Most már csak pénzért csinálnak mindent.
Na jó, de ha pénzért is legalább szakembert lehet kapni, mert sok helyen azon panaszkodnak, hogy már szakember sincsen.
Van munkás, hol jönnek, biztosan. Nem láttam még, hogy építsenek most pénzért is házat. Fel kell hívni telefonos, azért is várni, mi is úgy jártunk a kazánnal, hogy hetet vártunk, hogy valaki jön ki, hogy nézze meg, mi van a kazánnal. Szóval nem megy úgy, ahogy kéne az egész mindenség.
Akkor már ilyen összeülés sincsen a szomszédokkal, mi régebben? Nincs, legalábbis a téli időszakban?
Nincs egyáltalán. Az én szomszédom például 73 éve hozzám nem jött be, a másik szomszéd meg van öregedve, ők se, úgyhogy ritka, aki összejár.
Csak a bótig mennek le, vagy a központig?
Én csak a bótig meg, les visszajövök. Nincs mit csinálni.
És akkor marad a tévézés, vagy itt a mamával itt mesélgetnek?
Az egész, hogy én még a szakmát csinálom, tehát állategészségügyben még dolgozom. Ha valakinek valami baja van, elhívnak, és vizsgálom a húst is például, akkor disznóvágáskor most már kezdték befejezni, de idáig napközben vizsgáltam a húst is. Na, ilyen szempontból úgy az ember beszélget, vagy találkozik az emberekkel.
Van sok állat? Van, ahova hívja?
Hát van éppen elég, sajnos nem az embereknél. Mert ugye valamikor az embereknél volt egy-két tehén, és a község területén volt 1000 darab szarvasmarra, most is van annyi, de pár gazdánál csak.
Ezek a nagy gazdák székelyhodosiak, vagy ők máshonnan jönnek?
Hodoson is van, itt is van egy olyan, amelyiknek van 100 darab állatja. Jobbágytelkén van, vagy 3, akinek 20-30 darab van. A jobbágytelkén, amit én tudok, egy utcában van, vagy 50 darab, és amikor volt 400 az egész faluban, sőt 1000 is volt, mert a bikabórjuk ben voltak az istállóban, csak ami kijárt a csordába, volt 400. Most 30-40.
Említette még a beszélgetésünk elején, hogy nem tőzsgyökeres székelyhodosi, hanem vadadi, és ide jött házasság útján. Mennyivel másabb a székelyhodosi ember, mint mondjuk a vadadi? Habár itt vannak átelembe a hegyen túl.
Különbség erősen nincsen közöttük, de az más volt ezelőtt 50 esztendővel az én gyermekkoromban, és más most. A faluk kihaltak, nagy része. Az idősek elmentek, fiatalok szintén elmentek, alig van Valladban is egy pár fiatal, aki még otthon van. Itt Hodoson szintén ugyanaz van, úgyhogy a falvak kihaltak nagyjából.
Mi lenne a megoldás, hogy visszajöjjön legalább részben az az összetartás, az a világ, amiben mi jól éreztük magunkat gyerekkorunkban?
Hát szerintem az én időmben nem történhetik meg, legfeljebb 100-200 év múlva, ha megtörténhetik, de másképp nem egyáltalán. Fiatalok elfelejtettek dolgozni, és olyan hely dolgoznak, mit tudom én, gyárban, az egészen más, mint falun, hogy a mezőgazdaságban, bár az is változott, nem most már mindent géppel csinálnak, de sajnos nem jön neki. A mezőgazdaság az kicsit nehezebb, mint a gyári munka, akárhogy is.
A legjobban az összetartás hiányzik?
Az összetartás is hiányzik biztosan, és aztán tudja a fene, nem tudom megmondani, de nem megy hiába való.
Lesz jövő itt Székelyhodoson?
Én úgy látom, hogy nem lesz. Legalább a mi időnkben nem tud lenni már. Piacot bezárták, valamikor volt itt egy piac, 1838-ban csinálták, és minden szombaton jöttek az emberek, találkoztak, beszélgettek, ismerettséget kötöttek egymással, vásároltak, most ennek vége, nincs mit csinálni. Ott a piac, ott minden, csak éppen nem jön senki se oda, és kész, ennyi az egész.
Említette, hogy a fiúk Marosvásárhelyen lakik, ő nem vágyik Székelyhodosra?
Ezt már nem tudom megmondani, ha meghalok, esetleg kijön oda a házba lakjon, de másképpen miért?
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Székelyhodoson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Mihály József plébánossal, Berecki Béla harangozóval, Fodor Veronka nyugalmazott könyvelővel és Markó Emese vállalkozóval még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.